Az ősz végét mocskos fehérre meszelte a tél, és a fénnyel együtt az ég is elvesztette az erejét. Egyre lejjebb süllyedt, nem bírta már tartani a felhőket, amik lassanként a tízemeletesek tetejére rogytak, és nyákos köddel meg esővel szórták tele a várost. Ebben a mizériában talált rám Mircs. Szokás szerint aznap este is a bárpulton könyököltem, és az italpolc fölötti plazma tévét bámultam. Nehéz géppuskával felszerelt kétéltűeket, szétlőtt épületeket és embereket mutatott a CNN. A földkerekség egyik olyan részéről, aminek a nevét se tudtam kiejteni rendesen, és ahová csak napok, hetek, hónapok kérdése, hogy bevonuljon a világ jobbik része, és cudarul szétcsapjon a cirkuszoló felek között. Odaintettem a pultost, kértem egy deci unikumot, vagy inkább kettőt, sőt nem, úgy döntöttem, mától fogva egészségesen élek. Belekortyoltam a keserűbe. A tévében közben légi felvételeket mutattak. Porfelhők gomolyogtak mindenfelé. Sok-sok por. Fentről ennyi volt a konfliktus. Csak sepregetniük kell majd egy keveset a nagyoknak. Törölgetni. És pikpak, kész is vannak. Ez így nem lesz jó. Ettől nem lehet rendesen bebaszni. Hallottam a hátam mögül. Megfordultam. És ott állt. Fogpiszkáló ember. Ez jutott először eszembe. Akár egy szárító állványon úgy lógtak rajta a göncök. A szőnyeggé rojtosodott farmer, a térdig érő ballonkabát, a pulóver meg a kapucni, aminek takarásában szinte villanykörtényi volt a feje. Egészen passzolt a lándzsaorrú, pikkely mintás veszkócsizmához. Érdekel, mit iszol? Mondta. És azzal kivette a kezemből a poharat. Először megszagolta, aztán beleszürcsölt.
Nem rossz, egyáltalán nem rossz. Kár, hogy nem elég.
Mihez nem elég? Kérdeztem.
Hát, hogy bebasszunk tőle.
És gyorsan behúzta az egészet.
Na, gyerünk!
Fogtam a kabátom, és lemásztam a bárszékről. Kifelé menet néztem, ahogy karját, törzsét dobálva, hülye grimasszal a képén a rudakon dolgozó lányokat utánozza.
Ja, ma te fizetsz. Nekem csak aprón van, és az is otthon,
mondta. Miután kijöttünk a striptease bárból, és elindultunk a legközelebbi éjjel-nappali felé. Akkor meg minek jársz ilyen drága helyekre? Kérdeztem.
Én nem járok, csak benéztem.
Benéztél?
Igen, hát tetszenek a fények, meg a zene.
Majd gyorsan hozzátette,
nehogy azt itt, hogy a csajok. Én azoknál ezerszer jobbakat találok ki, egy tojás rántotta után, mert enni kell.
Ugyanúgy kopaszodott, mint én. Mellette tanultam meg, hogyan kell használni az életet. Jót röhögött, amikor elmondtam neki, hogy doktorálok. Ő túlságosan értelmiséginek tartotta magát az egyetemhez.
A seggemnek kell diploma. Ha nagyon megkívánok egyet, elmegyek szavaló versenyre.
Szinte napra pontosan egyidősek voltunk. De ő már a 11 néhányadik munkáját nyúzta. Volt biztosítási ügynök, hernyószedő, postás, kubikos, tyúknemző, csirkeválogató, kekszvágó. Jelenleg pedig pornófilmekhez készített rövid leírásokat.
Megnézem, hogy meghúzzák a csajt vagy a csávót, azt öt mondatban odatolom, milyen volt. Egyfajta kritika ez is.
A gond az volt, hogy nem tudott otthon dolgozni. Egy 27 négyzetméteres garzonban lakott a szüleivel. Háromszobás apartmanjukat még kölyök korában vitte el egy piramis játék, és azóta is folyamatban volt a talpraállás.
Bezzeg, az ezelőtti munkám sokkal jobb volt, mondta. Tördelő voltam egy újságnál. De az a genylát a főszerkesztő kirúgott. Mert nem mindegy, hogy mennyire unatkozol, és hogyan rakosgatod egymás mellé a karaktereket, meg szóközöket. Itt egy kicsit szellősebben, ott egy kicsit szorosabban, rajzolgatsz velük, gyurmázol. Gondold el, milyen az, amikor a sok lapos cikk közül egyszer csak szembe kacsint veled egy betűkből kirakott pélú. Vagy egy Camus portré. Vagy pár csöcs. Közelről nem tűnik fel semmi, de ha kicsit távolabbról nézed, az újság már is megterik tartalommal.
Mindezt a striptease bártól az éjjel-nappaliig hadarta el. Vettünk egy üveg zavaros hamis töményt. Mircs rögtön a bolt előtt lecsavarta róla a kupakot. Legalább menjünk be a panelek közé, mondtam. Egy csomó patkány szokott errefelé járni.
Nem kell fosni, felelte Mircs. Azok ilyenkor az őrsön csicskálnak. Na, egészségedre.
De alig húztunk párat a lögyből, már fordult is be két egyenruhás a sarkon. Hirtelen nem jutott jobb eszembe, gyorsan letettem az üveget a földre.
Most komolyan, a főúton, jöttek közelebb. Nem lehetett legalább egy lépcsőházba behúzódni.
Mi nem csináltunk semmit,
vont vállat Mircs.
Csak állunk itt, és nézeledünk, ennyi.
És az ott mi? Mutatott az egyik kék az üvegre.
Fogalmam sincs,
felelte Mircs.
Itt áldogál velünk ő is, amúgy nem ismerem.
Megdevettettük őket. Állítólag ezért nem bírságoltak meg jobban. Így csak negyed havi ösztöndíjon volt a büntetés. Mircs kivárta, amíg halló távolságon kívül kerülnek, akkor undorodva rápillantott a papírfecnire.
Tudod mit? Ha már ilyen drágásak, legalább dolgozzunk meg érte, mit szólsz?
A közelben volt egy elhagyatott raktárépület. Ablaktalan helyiségeiben bokrok nőttek az elhasznált óvszerek és szarkupacok közt. Itt ittuk ki villámsebesen és öklendezve az utolsó cseppig a piát. Vártunk egy kicsit, hogy zsebre tegye az agyunkat. Aztán megtámadtuk az éjszakát. Hígítóval lelocsolt olajfestmény volt az utca. A járda mentén autók parkoltak, azokon ugráltunk a központ felé. Volkswagen, Mitsubishi, Toyota. Mircs találta ki, hogy pattanjunk fel a csomagtartóra, onnan a tetőre, a következő pillanatban pedig a szélvédőn lecsúszdázva irány a következő. Dévú, Volvo, Citroen, és így tovább, amíg meg nem untuk lábunk alatt a fém döndüléseit. Renault, Dacia, BMW. Riasztó víjogás és fényszóró villogás kísért minket. Mircs lába beakadt egy visszapillantó tükörbe, letörött.
A bazd meg, mondta,
és felvette a tükröt a földről, forgatta, vizsgálgatta.
Mégse kéne az legyen, hogy hiába halt meg szegényke.
Valami lehetett abban a hamis töményben, másképp biztosan nem jut eszébe, hogy hozzálásson visszapillantó tükröket gyűjteni, amikből odahaza oltárt fog állítani Leonard Cohennek.
Csak egy darab gyertya kell, a többit elvégzik a tükrök. Középre egy fasz a portré az öregről, és szólhat is a papec.
Magyarázta, miközben egymás után rugdosta le a visszapillantókat a kocsikról, és pakolta tele velük balonkabátja, tarisznyányi zsebeit. Szerettem volna segíteni neki, de már nem ment a célzás lábbal. Egyszer még hasba is rúgtam. Röhögtünk. Később aztán beírtunk a központba. Egy körforgalomnál épp csatornáztak. Jókora gödör mélyedt az úttestbe. Két sárga sisakos alak légkalapácsolt benne az éjszaka kellős közepén. Odaszaladtam és indegetni kezdtem nekik. Csókolom, jó estét, nem tetszik egy perce ideadni a légkalapácsot? Akarok én is dörömbölni vele egy kicsit. Fáradt arccal néztek rám. Biztos nem én voltam az első a műszak kezdete óta. Nem vártam ki, míg összegyűlt tenyerükben a Schallerre való. Összeülelkeztünk Mircsel, és nyomultunk tovább. Leszedtük az angyalhajat a polgármesteri hivatal előtti karácsonyfáról, és parókát csináltunk belőle. Teleordítottuk az utcákat, és szétrúgtuk a hókupacokat.
Fuck the police! Fuck the police! Power to people!
Nem emlékszem, mikor döntöttünk úgy, hogy ideje hazamenni, és hagyni valamit holnapra is. Annyi még rémlik, hogy feltámogatom Mircset a lépcsőn, és az ajtó előtt megkér, segítsek lehúzni a veszkócsizmát, mert
Egyedül nem megy, ez kétemberes munka.
Hogy én hogy értem haza, fogalmam sincs. Hajnalban ébresztett fel a szomjúság, de nem volt erőm kimászni az ágyból. Kínlódtam és forgolódtam, és velem együtt forgott az egész szoba. Tudtam jól, ennek az estének meg lesz a bőtje. Mégis egy idő után azon kaptam magam, hogy a hányinger mellett valami más is van bennem. Életemben először mindennél jobban vártam a másnapot. Akár a villanydrótra felhajított retkes cipőpár, attól kezdve folyton együtt lógtunk. A teherpálya udvar mellett volt egy talponálló. Eleinte oda jártunk. Olcsó volt a sör meg a hamburger. Néha ment a hasunk tőle, de azon kívül semmi komoly. WC nem volt a kocsmában, szerencsére évek óta nem üzemelt a pályaudvar. Nyugodtan át lehetett járni az elbozótosodott sineken a legközelebbi bokrokhoz. A vendégkör nagy része a kocsma szomszédságában, a kiszuperált tehervagonokban lakott. Hallgattuk a sztóriaikat Mircsel, és fogadtunk. Vajon melyikük fog először eltaknyolni útban a pisilő bokor felé? Meséltem neki Katyáról, meg szinte mindenről, amint keresztül mentünk. Ő meg azzal vigasztalt, hogy gondoljak arra, bárkivel is van most, az valahányszor megcsókolja, közvetve bár, de az én farkamat is megnyalintja. És hogy ne rinyáljak annyit, igazából soha életemben nem voltam egyedül. Mert ha igaz, hogy a por nagy részt elhullatott emberi bőrből áll, akkor senki se lehet magányos soha. Bármerre járjak, mindig van társaságom. Mások bőre tapad hozzám, mások bőrét lélegzem be. Ilyeneket általában akkor mondott, amikor egyikünknek se volt pénze, és csak hüvelygomba öblítőre futott a gyógyszertárból. Ezt kólában feloldva kellett inni.
Fantában és Sprite-ban, ne adj Isten, Red Bull-ban tilos, mondta Mircs. Úgy mérgező, hülye maradsz tőle.
Amúgy nem kellett sok belőle, hogy szitakötők és dinoszauruszok kezdjenek röpködni körülöttünk. Vagy zöld, csupasz, kiskutya malacok rohangásszanak a járdán, esetleg átlátszóvá váljon a föld, és ellássunk Kínáig. Egyszer pedig egy templom torony is lehajolt hozzám, sőt, be is mutatkozott. De a nevére nem emlékszem. Francnak kellett szerelem, ha volt egy ilyen barát. Az inszomniába is ő vitt el. Nemrég nyílt a hely, de már alapból le volt amortizálódva annyira, hogy legyen benne élet. A fő attrakció maga Pirát, a tulajdonos volt. Himlőhelyes arcával, elmaradhatatlan bőrszerkójával, meg széles karimájuk alapjával, mintha egyenesen egy kalózhajóról szalajtották volna. De mindenek fölött csodálatos baritonján elmesélt élettörténete állt. Nem létezett olyan fontosabb történelmi esemény a 20. század utolsó harmadának Európájában, amin ő legalább csendes bámészkodóként nevet volna részt. Beherofkázott Havellel, és vágott csákányt 89-ben a falba. Volt mesterlövész és aknavetős Szarajevo ostrománál. Aztán főpincér a római NATO csúcs találkozón. A legkomolyabb, mégis egykori szexuális partnereinek véget nem érő listája volt. Kefélt meg kétszeres Oscar-díjas színésznőt, és őt is kefélte meg Nobel-díjas atommagkutató. Minden este egy másik világhírességről derült ki, hogy ő is megvolt neki. Pirát gyakran ült be a vendégek közé. Szerette elmagyarázni nekünk, hogyan kéne legyenek a dolgok, meg hogy miért nincsenek úgy, és ha így mennek tovább, hogyan lesznek. Ez a háború odafent, tudjátok meg. Ez lesz a végső. Krisztus mondta nekem, amikor 94-ben összefutottunk a Magas Tátrában. Ott állt egy hegyi tó közepén, is intett, hogy menjek be hozzá. De én féltem, mert nem tudok jól úszni. Mire ő, hogy bízzál bennem, fiam. És én bíztam benne. És ráléptem a vízre, és besétáltam hozzá.
Szerencsére volt nálam egy fél üveg rum, amiből megkínáljam, miközben a világ dolgairól beszélgettünk. Búcsúzáskor megkérdeztem tőle, hogy hogy van a kedves édesapja, mire ő azt mondta, hogy tudod, pirát barátom, ha nem is volt teljesen igaza annak a Nietzsche gyereknek, az is sejtett ő valamit.
Heti 3-4 alkalommal, 3-4 rövid után Mircsen óhatatlanul erőt vett a vadászösztön.
Gyere, nézzük meg a nőket,
mondta. Nekem meg muszáj volt felállnom és elindulnom vele az asztalok között, másképp úgy megsértődött, hogy 10 percig is képes volt nem szólni hozzám. Keresztül kasul járkáltunk az inszomniában, ami kedvére kiszemezte magát. Csak hogy pár nap múlva ismét stírölő körútra induljunk. Ezúttal viszont a csávókat kellett nézni, és szúrósan, pontosabban azokat, amelyikek lenyúlták az általa kiszemelt nőket, akikkel ő egy árva szót se volt hajlandó váltani soha.
Mi az, hogy menjek oda beszélni velük? Én szavak nélkül álmozom a lelküket. Nem szórakozom.
Általában egy-két hetente sokalt be a szerelmi csalódásoktól, és határozta el, itt az ideje véget vetni a tyúkszarosnak. De véletlenül mindig lekéste a vonatot, amelyik elé le akarta tenni a sínekre a nyakát. Ilyenkor azért mégis elrohant és várakozott egy darabig a váltóháznál. Majd elővett egy gásprét, lefújta magát vele, és miután taknya nyála összefolyt, visszajött az inszomniába inni. Elégedetten vigyorgott, amikor elkezdtem röhögni rajta.
Adj egy pézsit, basszus, mindjárt kifolyik a szemem.
Odajött pirát is, csóválta a fejét is, morgott. Hányszor mondtam, hogy nem kell minden nő miatt beszarni. Egyszerűen csak menj haza, feküdj le, és majd az Isten megbasz.
Huszonötödik születésnapomra úgy döntöttem, szétcsapom magam egy istentelen ivászattal. Egész nap nem ettem semmit, hadd üssön a szesz. Készültem estére az inszomniába. Zuhanyozás közben eszembe jutott, megszámolhatnám a tigris csíkjaimat. Le is ereszkedtem a kád szélére, és hozzáláttam. De bármennyire próbáltam, nem tudtam elkülöníteni őket egymástól. Sokan voltak. Nagyon sokan. Túl sokan. És teljesen összenőttek, egybefolytak. Matt felületet alkottak. Tabula rasa, szólalt meg bennem a pszichológus. Ennyit ér a diploma. 9 körül jöttem el otthonról. Tele volt karácsonyi izzóval a város. A tarka fényt lépten nyomon járókelők mártogatták fel. Kezükben gőzölgött a forralt bor. Gondtalanul csevegtek, kacaráztak, miközben odafönt, a sötét égben egymagában ült az Isten, és haldoklott. Szegénynek régóta nem akadt, akivel egy értelmeset beszélgethetett volna. Érkezésemkor az inszomniában már plafonig ért a hangulat. Mircs kezdésnek belém töltött egy abszintból, tekilából és áfonyalikörből összecsapott kotyvalékot.
Boldog szülinapot, testvér!
Aztán leültünk az előre lefoglalt asztalhoz, és elkezdtük a söröket. Oda jött pirát is. Hazudott egy szülinaposat, majd kihozatott egy méter vodkát, és felszívódott a tömegben. Nem sokára Mircs is követte. Szokásos csajnéző körútjára indult, de mivel szülinapom volt, kivételesen felmentett az őrjáratozás alól. Így hát egyedül maradtam. A mennyezeti hangszórókból egy internetes rádió szólt. Hírek következtek. Most már bármelyik pillanatban nekivághattak a hadak, hogy végigporozzanak az épp aktuális konfliktus zónán. Attól fogva pedig egyetlen dolga lesz ott a vérnek. Hogy patakokban folyjon, és statisztikákat meg híreket írjanak vele. Kékfehér csíkos izominget viseltek arrafelé, a zubbony alatt a bakák. Úgy néztek ki, mint valami szakállas, bakancsos, gépkarabélyos gyerekek. A felső testük óvódás volt, a lábuk katona, a fejük hülye. Sorra dobtam be pirát ajándék sattyait. Gyorsan őrölt a vodka, elfáradtam. A termet elborító vízipipa füst köddé hízott. Felhő lett belőle, hátradőltem a széken, és felfeküdtem rá. Fogalmam se volt, hogy fogok hazajutni. De rendben volt ez így. Végső soron azért vagyok a világon, hogy tévelyegjek benne. Néztem az embereket, és vigyorogtam. A hangfalakból most a Painkiller gitárszólója vonított. A maga 110 kilós rockerségében egy 40-es csávó vadul vonaglott rá. A pincérnő dekoltázsán tetovált skorpió ingatta a farkát. Szemüvegét törölgetve egy hipster támaszkodott az ajtófélfának. Arrébb egy vámpírlány pötyögött a zongorán, és abszolút nem izgatta, hogy még ő se hallja a saját klimpírozását a kocsma morajban. Valaki gyerítve felrőgött. Fújtatott a kávégép. Sikkantás hallatszott. Korsócsörgés. Beszédfoszlányok. Panaszkodás. Kívánságok. Elrontott viccek, káromkodás. Egy szerelmi vallomás töredéke. Egy szakítás félmondata. Az ablaknál felmordult a levegő cserélő ventilátora. Nekem meg egyfolytában repülők zúgnak a fejem fölött. De ezek már nem utasszállítók. Nem fapadosok, inkább vadászgépek, drónok, bombázók. Jönnek, itt vannak. Köröznek a magasban, készülnek. A lényeg viszont az, hogy ti ne szóljatok hozzám. Ne érintsetek meg, ne gondoljatok rám, és akkor valahogy kibírom. Hagyjátok, hogy nyugodtan igyam meg a söröm. Hagyjátok, hogy nyugodtan fáradjak el tőle. Hagyjátok, hogy nyugodtan essek be az asztal alá, oké? És legfőképp, hagyjátok, kérlek, azt semmiképp se vegyétek el tőlem, hogy nyugodtan üljek az álmatlansághoz címzett kocsmában, és várjam, hogy megkezdődjön a háború.